98, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma délelőtt újra felszólalt napirend előtt a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter arról beszélt, a tegnapi távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat. Azt mondta, lehet majd a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, de ezért nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Leszögezte, Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Fideszé, sem a Tiszáé. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az Alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. Később egyre botrányosabb volt az ülés. Pócs János fideszes képviselő beszéde közben Magyar Péter majd a teljes Tisza frakció kivonult, a házelnök szünetet rendelt el. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általánosítáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valóban az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről. Ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították a különadót, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák közös energiavezetékek építésével, üzemeltetésével kapcsolatos törvény módosítását. Eszerint új vezetéket kell létesíteni Százhalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti össze. Ennek a régió energiabiztonsága okán van fontos szerepe. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átveszi az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László alapítványtól. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Raffaele Fitto felsorolta, ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez. Májusban 81 millió euró aktívummal zárt a folyófizetési mérleg az áprilisi 201 millió eurós deficittel szemben, derül ki a Magyar Nemzeti Bank előzetes adataiból. Az első negyedévet 251 millió euró többlettel zárta a folyómérleg, szemben az egy évvel korábbi 1 milliárd 177 millió és az előző negyedévi 353 millió euró aktívummal. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre tegnap találkoztak Ungváron, közölt az Ombudsman Hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett megbeszélés fontos lépést jelentett a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés megerősítésében. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését hivatalából. A döntés értelmében a teljes kormány is távozott a hivatalából. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig Denis Mihal első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja ideglenesen a kormányfői feladatokat. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Közben kiderült, Franciaország a következő napokban bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy 10 európai országot érintő kémkedési és szabotás célú kibertámadás miatt, amelynek hátterében az orosz FSB állhat. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Verevé Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult Esztergomi Keresztény Múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Az idei esztendő különleges évfordulót hozott az Egyesült Államok történetében. 250 évvel ezelőtt, 1776. július 4-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot, amely megszületésének pillanatát jelenti annak az államnak, amely azóta a világ egyik legmeghatározóbb politikai, gazdasági és katonai hatalmává vált. De hogyan jutottak el az észak-amerikai brit gyarmatok a függetlenségi háborúig? Milyen eszmék formálták az új állam alkotmányát, és miként vált az Egyesült Államok a világ egyik meghatározó hatalmává? A következő percekben dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallhatnak részletet, amely átfogó képet ad az amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről.
A mai alkalommal a jó öreg Európából áthajózunk az Atlanti-óceán túlsó partjára, ahol annak keleti részén a 17.-18. században létrejött a 13 keleti parti angol gyarmat, amelyekből durván a 18. század vége tájára megszületett az Egyesült Államok. De úgy gondolom, hogy egyfajta távolabbi előtörténet gyanánt érdemes egy pillantást vetni arra, hogy hogyan is nézett ki ez a földrész az első európaiak megjelenése előtt. 1492 előtt, meg természetesen hát utána is ott éltek még sokáig, csak egyre cudarabb körülmények között, Alaszkától a Mexikói-öbölig, az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig számos őslakos indián csoport, népesség, közösség népesítette be a leendő Egyesült Államok területét. Ezek életmódja, életvitele a természeti körülményektől függően, amelyek között éltek, rendkívül különböző volt. Mert voltak közöttük halászattal foglalkozók, amely tevékenységet a gyűjtögetés egészítette ki. Voltak vadászó törzsek, sőt olyanok is, akik egy vagy néhány állat vadászatára specializálódtak, gondolok itt elsősorban a bölényre. De a vadászatot is gyakran egészítette ki a halászat, a gyűjtögetés. Így a megélhetésük sokkal stabilabb, sokkal biztosabb volt, és ezek között, az őslakos közösségek között előfordultak egyébként növekvő számban, és ez már a megtelepült életmódra utal, földműveléssel, mint főtevékenységgel foglalkozók is, bár ők is szívesen haláztak, vadáztak, és a nők, a gyerekek pedig gyűjtögettek is. Ha így volt, ha úgy, a lényeg az, hogy törzsi nemzetségi szerveződésben, törzsi nemzetségi viszonyok között éltek, tehát prefeudális körülményekről van szó. Ezekkel a viszonyokkal szembesültek az Észak-Amerika földjére lépő első európai gyarmatosítók, hódítok. Na, kik voltak ezek, és kik voltak az elsők? Ebben a körben mindenki tudja, vannak ismeretei arról, hogy az 1500-as, 1600-as években a spanyolok voltak ezen a téren a legsikeresebbek, akik szinte egész Dél-Amerikát és Közép-Amerikát, bocsánat, gyarmatosították, és megvetették a lábokat Észak-Amerika földjén is. Mai ismereteink szerint az első állandó spanyol település Floridában jött létre, 1565-ben, San Agustín néven, ez a város egyébként ma is létezik. Majd Floridától Új-Mexikón, Arizonán, Texason keresztül egészen a mostani Kaliforniáig, Mexikót is magában foglalja tehát ez a térség, létrejött, megszerveződött az új Spanyolországnak nevezett spanyol gyarmati érdekeltség, amelyet szintén betagoltak a spanyol gyarmati közigazgatási rendszerbe. Amerre csak jártak, mindenütt erődöket létesítettek, missziókat hoztak létre. A spanyolokhoz képest több évtizedes késéssel léptek Észak-Amerika földjére a franciák, a mostani Kanada területén a Szent-Lőrinc folyó torkolatánál vetettek az első francia hajók horgonyt. A Szent-Lőrinc folyás irányát követve haladtak a nagy tavak vidéke felé, és amerre csak jártak, ők is megerősített helyeket hoztak létre, településeket alapítottak. Ezek egyike például Quebec, amelyet a 17. század elején 1608-ban alapítottak, nem sokkal később Montreal is, és a többi és francia alapítású város is megkezdhette a működését. Amikor elérték a nagy tavak vidékét, délre fordultak, és a Mississippi folyását követve, ahogy teltek, múltak az évek, évtizedek, haladtak komótosan lefelé, még nem a 18. század elejére, első ötödére elérték a Mississippi torkolatát, a mostani New Orleans környékét. New Orleansot a franciák 1718-ban alapították. A Mississippi mentén elterülő hatalmas francia gyarmati érdekeltséget kezdték Louisianának nevezni, 14. Lajosról, a napkirályról kapta a nevét. A mostani Kanadához köthető francia gyarmat részt pedig az új Franciaország nevet viselte. A spanyolokhoz és a franciákhoz képest sokkal kisebb gyarmatokra tettek szert a keleti parton a hollandok és a svédek. A hollandok és meg a svédek is a 17. század első felében vetették meg időlegesen a lábukat, a talpukat Észak-Amerika földjén. A hollandok a Hudson folyó két oldalán hoztak létre településeket, Új Hollandiának nevezték. Ennek az Új Hollandiának a központja, fővárosa pedig Új Amsterdam volt, mindaddig, amíg 1664-ben átadni kényszerültek az angoloknak, ettől kezdve nevezük New Yorknak. Tehát New York legtávolabbi előzményei a hollandokhoz, a holland település alapításhoz köthetők. Egyébként a svédek sem hagytak túlságosan nagy nyomot, akik a Delaware folyó torkolatánál kötöttek ki, és a folyó két oldalán szintén Új-Svédország néven településeket, megerősített helyeket, kereskedelmi lerakatokat létesítettek. Amennyiben A svédek nyoma ott van a mostani Egyesült Államokban is, az a dollár. A svédek pénzét ekkoriban, ez jó pénz volt, arany és ezüst tartalmú, Riksdalernek nevezték. És ezt a Riksdalert nagyon kedvelték az amerikai telepesek is, és ebből a Riksdalerből lett már a svédek kivonulása után, és maradt meg a dollár elnevezésünk. Ez csak egy apró kis érdekesség. Na most a francia terjeszkedésre visszatérve, ez a keleti parti telepesek számára már, mint a francia hódítás, nagy-nagy veszéllyel járt. Főleg arról van szó, hogy a 13 gyarmat lakossága nőtt. Újabb és újabb földekre volt szükség. Tehát megindult egy nyugati irányú vándorlás az észak-amerikai földrész belseje felé, és nem csak az indiánoktól kellett tartaniuk, hanem az ellenséges franciáktól is. Tehát csak úgy tudhatták elérni először a mondjuk az Ohio, a Mississippi és a Missouri völgyét, vagy térségét, ahol dús legelők voltak, ahol bővízű folyók csordogáltak, vagy folytak, és volt fa is elegendő, hogyha a franciák falát áttörik. Tehát ez már, hölgyeim és uraim, a kezdetétől fogva magában rejtette több angol-francia háború, gyarmati háború lehetőségét. Mit kell tudni a 13 keleti parti angol gyarmat megalapításáról? Több tankönyvben olvastam, meg több írásban is azt, hogy a legkorábbi keleti parti angol gyarmat alapítása a 16. század végéhez köthető. Tudnélik 1684-ben, 1685-ben, 1687-ben a most Észak-Karolinához tartozó Rónok szigetén létesítettek telepeket európai bevándorlók, Sir Walter Raleigh, talán a legismertebb név közöttük. Raleigh-ék 1587-ben jöttek azzal a szándékkal, hogy valóban tartósan megtelepednek. Ezen a szigeten több mint 100-an voltak, nőket, gyerekeket is hozott ez a hajó. Csak hát mi történt velük? Senki nem tudja. Amikor 1590-ben kezdték keresni őket, akkor a hűlt helyüket sem találták. Sem emberi maradványok, sem csontvázak, sem erőszakos behatolásra, indián támadásra utaló nyomok nem voltak. Mai napig találgatásokra vagyunk hagyatkozva, pedig az amerikai régészek már évtizedek óta keményen dolgoznak, és most már bekapcsolták a DNS vizsgálatot is, hogy valamit megtudjanak erről a rejtélyesen eltűnt közösségről. Van egy olyan feltételezés is, hogy elhagyták a szigetet, most hadd ne mondjam, hogy milyen okok miatt, és megindultak a szárazföld belsejébe, ahol az indiánokkal az idők során, ha nem végezték ki őket, akkor összeolvadtak. És a most is a környéken található indiánoktól DNS mintákat vettek, hogyha hát, ha meg lesz így a folytonosság, de nem jött össze ez idáig legalábbis. Már sokkal hitelesebb, kompetensebb évszám 1607, amikor a Virginia Társaságba tömörült kereskedők uralkodói alapító levéllel megalapították Jamestown települést. Első Jakab volt ekkor Anglia uralkodója, innen a Jamestown név, és a leendő Virginiának a központja is lett ez a Jamestown egyúttal. A telepesek egyik vezetője, egy John Rolfe nevű úr, hamarosan rájött arra, hogy a környéken élő indián törzsel csak úgy lehet modus vivendit találni, hogyha nem háborúskodnak, hanem kibékülnek. És európai mintára egyfajta dinasztikus házassági kapcsolatot kötött, az indián törzsfőnök leányát elvette, Pocahontasnak nevezték a lányt, és egyfajta názajándékként néhány dohánypalántát is kapott. Nos, ezzel vetették meg Virginiában először, majd később a déli gyarmatokon máshol is a nagy dohány monokultúrák, az ültetvényes gazdálkodás, a dohánytermesztés alapjait. Nagyon munkaerőigényes ágazatról van szó. És állandó munkaerőhiány lépett föl. Először próbálkoztak, tudják, azzal, hogy indiánokat dolgoztassanak. De hát az indiánoknak a fizikuma, meg a szabadságvágya, meg a hely és terepismerete olyan volt, hogy az első leendő alkalommal leléptek, meg nem bírták az állandó terhelést, úgyhogy valamiféle kényszer szülte, más megoldást kellett keresni, találtak is 1618-tól, amikor bevezették az úgynevezett head right rendszert. Röviden arról van szó, hogy a legtöbb Európából bevándorolni kényszerülő ember szegény ember volt, nem tudta megfizetni az áthajózás tetemes költségeit, ezért ezt az összeget egy gazdag, tehetős amerikai megelőlegezte, vagy kifizette nekik, ők pedig, amikor az új világba érkeztek, szerződést kötöttek vele, és 2-3-4 esztendő alatt ledolgozták ezt a hitelt, vagy ezt a kölcsönt. Őket nevezzük szerződéses szolgáknak. A következő évben pedig, mivel a szerződéses szolgák adta munkaerő sem volt elegendő, egy holland hajón megérkeztek Afrikából az első fekete afrikai rabszolgák, amelyeknek a száma a következő években, évtizedekben folyamatosan nőtt. Na, lássuk a folytatást. 1620 azért fontos évszám, mert ekkor kötött ki a leendő New England, Új-Anglia térségében a májusi virág, a Mayflower nevű hajó, amely puritán menekülteket, vallásuk miatt üldözötteket szállított Észak-Amerika földjére, és a Massachusetts-öböl társaságot pedig az uralkodó felhatalmazta arra néhány évvel később, 1629-ben egyébként, hogy ezt a térséget európai bevándorlókkal, főleg vallási okok miatt bevándorolni kényszerülőkkel töltse ki. Nem akarok az apró részletekbe belemenni. Maradjunk annyiban, hogy a 17. század végére létrejött a négy új angliai gyarmat, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire vagy New Hampshire és Massachusetts, és máshol is ott sorjárnak már a keleti parton a New Englandiek alatt a többiek is. Hiszen egyre több angol, skót, ír, francia, holland, svéd, német és egyéb európai bevándorló érkezett a keleti partra. A legfiatalabb gyarmat alapítására 1732-ben került sor. Georgiáról van szó. Georgia már rögtön koronagyarmatként jött létre. A többiek a korábban alapítottak, többnyire nem ilyen státuszban voltak, de ezt majd mindjárt látni fogjuk. De először essék arról is szó, nagyon röviden, hogy a gyarmatok milyen gazdasági társadalmi fejlődési sajátosságokkal rendelkeztek. Olyan sajátosságokra gondolok, amelyek az európai viszonyoktól lényegesen eltértek, lényegesen különböztek. Említettem már, hogy ezek az indián csoportok feudalizmus előtti, tehát prefeudális viszonyok között törzsi nemzetségi szerveződésben éltek. Észak-Amerika is az USA történetéről, tehát elmondható, hogy az Egyesült Államok történetéből egy egész több évszázados történelmi korszak kimaradt, a feudalizmus Európából jól ismert korszaka, mert ezekről a prefeudális viszonyokról, ezek közül a viszonyok közül tértek át a magukkal hozott korai polgári szemlélet által vezérelt viszonyokra. A következő. Ugyancsak Európától eltérő vonás volt, hogy föld annyi, mint a tenger. Földbőség van. Csak az indiánokat kellett elzavarni. Már ekkor a kezdetén megszületik az önök által is ismert jelszó, melyik indián a jó indián? A halott indián a jó indián. Így van, tehát a földbőség pedig, ismerjük már, munkaerőhiánnyal párosul. Próbálkoztak nem csak a szerződéses szolgákkal, és nem csak a rabszolgák száma növekedett, hanem megjelentek az úgynevezett fehér rabszolgák is. Anglia börtönei túlzsúfoltak voltak. és ezeknek az elítélteknek az eltartása nagy költségbe került. Úgy gondolták, hogy akkor használjuk már fel őket valami hasznosabb célra, és áthajózták őket, és vasra verve dolgoztatták. Hogyha jól viselték magukat, szabad emberekké válhattak. Akár csak a szerződéses szolgák is, mert elfelejtettem azt róluk mondani, hogy miután ledolgozták a tartozásukat, minden ízében szabad emberekké váltak, nekik is lehettek szerződéses szolgáik, akár vagy rabszolgáik, vagy bármi más. Apropó rabszolgák. Nincsenek pontos adataink, csak egy hozzávetőleges adatot mondok, hogy a függetlenségi háború előestéjén 1763 táján vagyunk, a rabszolgák létszáma 350 ezer és 460 ezer közé tehető. A megoszlások viszont rendkívül egyenetlen volt, a rabszolgáknak durván a 4/5 a déli ültetvényes gyarmatokon koncentrálódott. És hogy haladunk délről közép felé, majd északra, a rabszolgák száma egyre csökkent. Csak egy kiragadott példával élve, Virginiában több mint 187 ezer rabszolga található 1763-ban, New Hampshire-ben pedig 654. És az északi gyarmatokon foglalkoztatott rabszolgáknak a státusza, a szerepköre is más volt, nagyobb részt, mint az ültetvényeken dolgozóké. Azt hiszem, nem kell különösebben hangsúlyoznom, hogy a déli ültetvényeken, ahol gyapotot, rist, indigót, dohányt, kávét termesztettek, rengeteg munkaerő kellett ide. Északon pedig a farmergazdaságok kövezete van, amikor a családfő a családtagokkal, néhány szolgával, bérmunkással, cowboyjal, amennyiben állattartásra szaposodott, el tudta végezni a feladatát, tehát rabszolgai munkaerőre nem volt szükség. No, ha így volt, ha úgy, egy dolog az biztos, hogy Európától eltérően Észak-Amerikában nem gyökeresedtek meg, nem gyökeresedhettek meg a feudális viszonyok. Bár történtek próbálkozások Pennsylvániában és máshol is arra, hogy hát, ha sikerülne akár még a Közép-Európáról jellemző robotoltató majorsági gazdálkodást, meg a röghöz kötött jobbágyi állapotot is meghonosítani, nem ment. Ami nem megy, nem kell erőltetni. Ezt hamarosan belátták. Gyarmatok társadalma azon kívül, hogy nagyon sokszínű volt, rohamosan nőtt. 70 esztendő alatt 1700 és 1770 között durván megtízszereződött. 250 ezerről 2 millió 500 ezerre növekedett. Agrárnépességről van szó, a 95%-uk a mezőgazdaságból élt.
Thank you.
Elhangzott adásunkban dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallottak részletet, amely átfogó képet adott az Amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről. Az Amerikai Egyesült Államok 250 évvel ezelőtti létrejöttének történetét a jövő héten ugyanebben az időpontban folytatjuk, dr. Kis László történész előadásának következő részével.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai vendégünk Kántor Benedek, Európa-bajnok öttusázó, aki éppen világbajnokságra készül. Jövő héten indul Litvániába az öttusa világbajnokságra. Erről is megkérdezem majd, tartsatok velünk, érdemes!
Taking everything from
Kántor Benedeket, világbajnokságra készülő öttusázót köszöntöm szeretettel a stúdióban, szervusz!
Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a hallgatókat!
Benedek, miért pont az öttusa? Mikor kezdted és miért ezt a sportágat vagy sportágokat választottad?
Kiskorban már hamarabb elkezdtem az úszásba, babaúszással kezdtünk, ilyen 3-4 éves korba kezdtem, és ugye ott voltak előtt ilyen kis szárazföld bemelegítések, ahol volt futás is, és az úszóedző látta, hogy van hozzá tehetségünk a futáshoz, és akkor megkérdeztük, hogy nem próbáljuk ki ezt, ugye, ezt az ötusát, és hát kipróbáltuk, és nagyon megtetszett nekünk, és onnantól igazából ebben a sportágban vagyunk edzéseken, meg ugye jelen. Ugye 2019-ben volt az első versenyem, szóval már egy bő 7 éve csinálom, úgyhogy.
Milyen gyakran van edzés? Gondolom nagyon sokat edzel.
Minden nap van, kivéve vasárnap, és egy nap olyan, hát ilyen általában 3:30-tól kezdjük, vagy 3 órától, ez mindig változó, és mindig 7-ig tart, úgyhogy elég hosszú edzéseim vannak.
Hány éves vagy Benedek?
16 éves vagyok.
Jövő héten világbajnokságra készülsz, jövő héten lesz ugye a világbajnokság, hol lesz ez?
Litvániában lesz, majd Kaunasban, ott fogják rendezni a világbajnokságot, és majd oda fogunk utazni, ugye, megmérettetni magunkat.
Ilyenkor más az edzés, mint mondjuk, amikor nem készülsz világbajnokságra? Mennyivel másabb az életed?
Annyival másabb, hogy ugye most már ilyen kikönnyítés van az edzésben, főleg itt most a másik, így az Európa-bajnokságra visszatérve is. Kicsi a közötte a idő, amit ugye edzést tudunk tölteni, így hogy inkább a leginkább átmutató edzések van, kikönnyítés a világbajnokságra, hogy minél jobban sikerüljön, mert a munkát már előtte beletettük az eddigi időszakba.
Mesélj az eddigi sikerekről.
Hú, hát ez elég nehéz lesz így, de 2024-ben nyertem egy 5-tusa bajnokságot, Európa bajnokságot. Ott még 4-tusa volt, nem volt vívás, annyi volt a különbség. Ez az egyik legnagyobb eredményem, amire büszke vagyok. Emellett pedig voltam már Európa és világbajnok lézerranba. Az 5-tusának az két sportja, szóval két rész, kettő sportág. És ugye hát igazából többszörös országos bajnok is vagyok 5-tusában, úgyhogy ezeket mondanám.
Gratulálok ezekhez az eredményekhez, és hallgatóink nevében is mondhatom, hogy jövő hét pénteken nagyon szurkolunk neked. Beszéljünk az öttusának az egyes részeiről. A lézerrant említetted, ez a lövés és a futás, ugye? Mesélj ezekről, tehát melyik a kedvenced az öt közül, és miért?
Kedvencemnek én a lézerrant mondanám, mert ugye ez a egyik legizgalmasabb szerintem is, a legváltozatosabb. Mindemellett ez írja az egyik legtöbb pontot is, szóval hogy itt lehet, hogyha valaki nagyon ügyes ebbe a sportágban, ebbe a kettő részben, akkor ezzel nagyon sokat tud kaszálni, és erőre lépni a verseny folyamán. Ez az egyik kedvencem. Ugye futást is szeretem, és lövészetet is, és annak a kombinálása így kimondottan a szívemhez nőtt. Emellett a vívást is nagyon szeretem, ami ugyanígy ilyen taktikai igazából, szóval ott nem elsősorban nem a állóképesség is, vagy nem elsősorban nem a magán a robbanékonyságra van a hangsúly, hanem inkább a gondolkodásra, szóval az a lényeg, hogy nyilván kell az a robbanékonyság is, de hogy megfontoltan kell támadni, és a döntés hozni ott a pástán rövid idő alatt.
Kiknek ajánlod az öttusát? Milyen képességek, készségek jók, ha megvannak? Tehát akár a fizikai adottságodban mi az, amit előny?
Hát előnynek mondanám mindenféleképpen a magasságomat, mivel ez a vívásba, futásba és az OCR-be előnynek mondanám, mivel hogy ugye könnyebb OCR-be az akadályokat elérni, és ma minden messzebbre beugrani, ezáltal gyorsítani a folyamatot. Vívásból ugye ez a magasság abban mutatkozik meg, hogyha egyszerre szúrnak, akkor ugye én találatom hamar fogom elérni az ellenfelet, mint ő engem. Illetve a futásra pedig ugye hosszabban tudom nyújtani a lépéseket, ezáltal energiától spórolni a kisebb versenyzőkkel szembe. Úgyhogy ezeket mondanám mindenféleképpen a magasságot.
Lélekben mi az, ami fontos, hogy meglegyen? Szerinted kitartás mindenképp kell, gondolom.
Kitartás és akaraterő, én ezt a kettőt mondanám legfontosabbnak.
Kik segítették a munkádat, így ez alatt a bő 7 év alatt?
Legfőképpen a családom és a családtagjaim, és emellett az edzőim is nagyon sokat segítettek nekem. Úgyhogy így közösen tudunk előre lépni, és remélem, hogy majd a jövőben is előrébb tudunk majd lépni, és fejlődni együtt.
Melyik klubhoz tartozol?
A Swimming Pentathlon klubhoz tartozom.
Miért pont a Swimming Pentathlon?
Nem olyan régen vettünk át, 3 éve igazoltunk át ide, mert hogy ugye eddig a Miskolci sportiskolához jártam, de hát úgy döntöttünk, hogy a javulásunk és a fejlődésünk érdekében klubot kell váltanunk, és hogy oda mentünk, és szerintem ez egy nagyon jó váltás volt, mert azért sok újat kaptunk ettől a klubtól, és amivel igazából előre tudunk kerülni, és úgyhogy emiatt váltottunk. váltás nagyon fontos, kiemelnem, hogy az edzők miatt is volt ez a lépés igazából az életünkben, szóval Fázolt Henrik miatt, meg Ecsédi Zsuzsanna miatt mentünk át elsősorban, mert ők nagyon jó szakmai tudásra rendelkező szakemberek ebben a sportágban.
Hányan mentek innen Magyarországról a világbajnokságra?
4 fiú és 4 női versenyző.
Miskolcról, vagy pedig összesen?
Miskolcról összesen 3-an megyünk, és ugye további versenyzők Pestről érkeznek.
Az ország más részében nincsenek ilyen erős versenyzők?
Nem nagyon. Vagy Pestről, vagy igazából Miskolcról, mert még Székesfehérvár az, ami még közre játszik általában a válogatott versenyzőknek a szerepeltetésével.
Mi lehet ennek az oka? A jó edzők, vagy az infrastruktúra? Mi az oka ennek?
Hát igazából jó edzőket mondanám, mert hogy ugye van Székesfehérváron is jó edző, meg itt Miskolcon is, és így át tudják adni a szakmai tudást a versenyzőiknek. Szerintem ugyan ez lett az első és legfontosabb ok, hogy emiatt.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.
Give me some room, let me move and stop holding me back. I see you looking at me crazy, but I'm loving this trap. Hey yo, DJ, turn the volume up on the rack, 'cause I got music in my veins and I'm ready to attack. I don't know if you've ever felt this way in the past, like this feeling that I'm feeling, that it's filling me fast. When I say fast, I'm rocket when it's off with a blast. With my hands on the steering wheel and foot on the gas, and I'm like, away we go. I'm the star to the show. You better act like you know. That's just the way it flows. Up, up and away we go. Be the star to the show. You better act like you know. That's just the way it flows. I didn't need that thing to keep me high, 'cause the music got me feeling like I'm in the sky. Dang 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 dang. Másfél évtized vegyített regire, batempó feszített, húrcsere szekinek, kijöttünk a kediten, a fater 4X-en. Van-e még ilyen? Azt én nem hiszem. Itt a Karibikán mondom, a geszen a dagadú. Ha meghalod a hangjukat, elakad a szusz. Ha kell nem bódalol, visítanak a csajok, pazar szólamok. Rabadom rakad a rabol, kölyök basszusára, gubán a grúvjára, ugrálva, brutálva, rímek beduskálva. Jumbo, Daddy, Szinti, Zseni, Jazzy, Mizi, Dermot, Geri, a Sanyi, a menet. Jerry fog rikosi, akit profi. Away we go. I'm the star to the show. You better act like you know. That's just the way it flows. Up, up and away we go. Be the star to the show. You better act like you know. That's just the way it flows. I didn't need that cigarette to keep me high, 'cause the music got me feeling like I'm in the sky. If you take a closer look, you'll see it in my eyes. Just one more kiss before I say goodbye. Away we go. I'm the star to the show. You better act like you know. That's just the way it flows. So up and away we go. Start to the show. You better act like you know. That's just the way it flows. Away we go. I'm the start to the show. You better act like you know. That's just the way it flows. Up, up and away we go. We the start to the show. You better act like you know. That's just the way it flows.
Kántor Benedekkel, Európa bajnok öttusázóval, világbajnokságra készülő sportolóval beszélgetek. Nemzetközi szinten ismersz más öttusázókat, tehát a korábbi versenyekről, vagy tudod, hogy kikkel fogsz versenyezni, vagy hogyan lehet akár úgy felkészülni, hogy a többiek mit tudnak, vagy erről lehet akár videókat nézel, ilyesmi is van?
Valamennyire azért ismerem itt a versenyző társaimat külföldön, mert ugye már sikerült több versenyen is ugye találkoznunk, és felmérnünk egymásnak a erőviszonyait. Ugye most így az Európa-bajnokságon is megismertem új embereket, meg ugye régebbieket is még találkoztam velük, úgyhogy most így megvannak a fejemben, hogy ugye ki hogyan tud teljesíteni. De ugye nem lehet ezt így leszűrni, mert minden versenyen vannak új emberek, akik úgymond lehet meglepetésszerűen is ugye be tudnak robbanni oda az élmezőnybe, úgyhogy így nagyon nem tudok felkészülni ellenük. Persze vannak, akik gyakran visszatérnek, és gyakran látom őket a versenyeken, úgyhogy ellenük azért valamennyire tudok készülni. De így mindenki ellen lehetetlen szinte.
Melyik az a sportág, amitől a leginkább tartasz, vagy a leginkább kihívás számodra?
Igazából én az úszást mondanám, mert hogy szerintem abban van a legnagyobb lemaradásom az élmezőnytől, meg hogy most ugye szabályváltoztatás miatt is ugye több pontot ér az úszás, és így lehet többet veszítek vele. Úgyhogy ezt mondanám, ami lenne jobb veszteségemnek.
Beszéljünk akkor a szabályokról. Milyen sorrendben megy, és hogyan is zajlik egy verseny, mesélj, mondjuk egy világbajnokság, hogyan is zajlik?
De általában mindig úgy kezdünk, hogy vívással szokott kezdődni a verseny. Az általában egy ilyen 2,5-3 órát szokott igénybe venni. Utána van egy nagyobb pihenésünk, és hát körülbelül ilyen 2-3 órával később kezdődik a general warm-up, az egy bemelegítés ugye a többi szám előtt, ugye a futás, úszás, lövészet és a ócér előtt. Van egy ilyen nagy bemelegítésünk, ami 1 óra, 1 óra 15 perc körülbelül. És akkor itt a versenyzőt be kell tudni melegíteni az összes maradék 4 számra. És hát utána a verseny az ócérre kezdődik, ami most a lovaglás helyett jött be, ez egy ilyen akadálypálya, 100 méteres akadálypálya, amit végig kell ugye menni, és az a lényeg, hogy mindegy gyorsabban tudjuk teljesíteni hibázás nélkül. Utána, hát nagyon rövid időn belül, ilyen 10-15 percre rájön az úszás rajta, az első futam. Ugye futamok úgy vannak, hogy az aktuális helyzetek alapján, hogy először úsznak a hátrébb lévő versenyzők, és az utolsó futamon mennek a aktuális rangsor alapján az első, az airboys. És akkor utána az úszás következtével 15 percre rá úgy jön a lézerre rajta, és így igazából itt az a szabály, hogy másfél órán belül le kell tudni a maradék 4 számot. Ilyen szabályt hoztak most, úgyhogy...
A vívásnál mitől függ, hogy kivel vívsz? Tehát ez egy sorsoláson múlik, vagy pedig mindenkivel, vagy sok mindenkivel, hogy működik ez?
Hát nálunk az ötusában úgy van, hogy mindenki vív mindenkivel egy találatra általában, de hogyha kevés a létszám, akkor lehet, hogy 2 találatra szoktunk vívni. De ez ilyen világversenyeken így sokan szoktunk lenni, hogy a több országból is hoznak több versenyzőt, úgyhogy így úgy van, hogy párokba vagyunk, és így a párokként mindenki találkozni fog mindenkivel, és mindenki tud mindenkivel vívni egy tusra.
Említetted, hogy különböző arányban pontoznak egy-egy sportágat, ez mégis hogy működik, melyik ér a legtöbbet, vagy melyik győzelem ér a legtöbbet, és melyik a legkevesebbet, és szerinted miért?
A vívásban ez ugye ez létszámtól is függ, mert hogyha kevesebb vagyunk, akkor egy tus az érhet 7 futó másodpercet is, ami azt jelenti, hogy 7 másodperccel később indul el a egyik futó a másiktól, de érhet ugyanúgy 5 másodpercet is, hogyha többen vagyunk, szóval ez változó, de ez általában 5 és 7 másodperc között szokott lenni. Nagyon ritkán 9, de az tényleg nagyon ritkán. Úszásban 1 másodperc az úgy, hogy az 5 másodpercre számítják át, 5 futó másodpercre. Az OCR-nél 1 másodperc 3 pont, azaz 3 futó másodpercre váltják át, és ugye ezek a pontokat összeadják, és a lézeren jön ki egy ilyen sorrend, ami alapján elindítják a futást, és ugye így vannak meg a különbségek ott a rajta lején, hogy ki mennyire indul. De szerintem a legtöbbet a vívásról és a lézeren lehet kaszálni.
Mesélj a lézerrunról, a legnagyobb sikereidet eddig abban érted el, de hogyan is működik ez a célba lövés és futás egyben, tehát egy pályát képzeljünk el, vagy hogy működik?
Úgy szokott lenni, hogy van egy 600 méteres futópálya, és azon belül van egy ilyen, kimondott ilyen lőtér, ahova befutnak a versenyzők minden egyes körbe. Az én korosztálynak úgy van, hogy 4 kört futunk, és 4-et lövünk. Szóval úgy van, hogy a rajtól befutunk egy ilyen 20 méterre, és a lövészettel kezdjük, utána futunk egy 600-at, és ezt megismételjük 4-szer. De ugye ez is korosztály függő, mert kisebbeknek kevesebb lövészet és kevesebb kör van, nagyobbaknak pedig a legnagyobbaknak, a felnőtteknek, meg a U19-től felfelé igazából 5 kör van és 5 lövészet, úgyhogy az a legtöbb. De így igen, folyamatosan futunk és lövünk. Szóval itt úgy van, hogy elindulunk, és ugye, ahogy beérkezünk a 600 méteres körről, ott mindenki ugye a saját tempójába beáll lőni, és ugye az a lényeg, hogy minél gyorsabban és pontosabban ki tudjuk lőni az öt zöldet. És ugye úgy, miután végez egy versenyző, utána ugye elindul futni, úgyhogy ez így működik, de minden versenyzőnek maximum 5 másodpercen van, hogy kilője 5 zöldet.
Gondolom a negyedik kör után már nehezebb célozni, így a zihálás miatt is, meg egyáltalán fáradtság.
Igen, ott már nehezebb visszatartani a levegőt, mert ugye miközben lövünk, meg célzunk, hogy nem szabad venni levegőt, mert ugye miatt félre mehet a találat. De igen, a harmadik kör után, ugye a legnehezebb a negyedik kör után a befutás van, úgyhogy a harmadik kör után nagyon nehéz már ugye oda fókuszálni. Meg ugye amikor benned van a versenyszellem, és ugye a versenyben vagyunk, azért arra is nehéz figyelni, hogy nehogy kapkodjunk, és emiatt többet hibázzunk, meg ugye csak a sajátunkra kell fókuszálni, mert ha már pillanatra is felnézünk a mellettünk lövőre, és ugye arra fókuszálunk, akkor abból is lehet nagyobb veszteségünk, mint előnyünk.
Lámpa lesz szokott lenni, tehát verseny előtt, mert abban a kis időben, időintervallumban, amíg tart a verseny, addig kell az egész edzést és felkészülést és mindent, amit eddig tettél a sportért, bizonyítanod.
Igen, szokott lenni, én izgulósabb típus vagyok, úgyhogy igen, ez mindenféleképpen mindig én észlelni szoktam magamon. Régebben úgy mutatkozott meg, hogy versenyeket nem nagyon tudtam enni, ez mostanában is már szokott lenni, hogy ugye magamhoz képest kevesebbet teszek verseny előtt. És hogy igen, mert szerették ugye mindig maximumot teljesíteni, és mindent kiadni magamból, és amiatt is szoktam úgymond izgulni, hogy mindenki tudjak magamból adni, és hogy minden előrébb tudjak végezni, és ugye hát a célom egyértelműen az, hogy győzek.
Mi a titkod, vagy mivel küzdöd le ezt a lámpalázat? Mert fontos, hogy ezen átlendülj, gondolom, amikor elindul egy-egy versenyszám.
Hát próbál magamat juttatni igazából, hogy valahogy elterelni a figyelmet erről az izgulásról, és jobban összpontosítani az adott szám előtt. De amikor igazából elindul a maga verseny, onnantól elmúlik az izgulásom is, úgyhogy csak előtte nehéz a rajt előtt is. Szóval az ott a 5 percig, amíg ott állok a rajtba, de még nem indultunk el, úgyhogy ez nagyon nehéz. De amikor elindul, utána általában meg szoktam nyugodni, és tudok koncentrálni magára a versenyre.
Hosszabb távon mik a terveid? A világbajnokság után mi az, amit még mondjuk el lehet érni? Van következő verseny, és utána védeni kell a címet, úgymond?
Hát nekünk a korosztályom ugye legnagyobb az a világbajnokság, a legnagyobb versenyen, és az egészen felnőtt korig megy, ugye ott lesz az olimpia, ami ugye utána lesz a úgymond a favorit, és a legnagyobb cél, de most, amíg még gyerek vagyok, és nem vagyok ugye olyan szinten, hogy olimpiára tudjak menni, addig ugye az a célom, hogy minél több európai és világbajnoki címet nyerjek.
Következő olimpiára már tudsz menni? Vagy tervezel menni?
Nem igazán, mert ugye előtte kvótát kéne szereznem valahogy, csak ugye még nagyon fiatal leszek hozzá. Úgyhogy ez így nagyon, hát nem tudom, szóval nem hiszem, hogy a következőt tudok részt venni, de azután valóan 32-esen már szeretnék ott lenni.
Még egy kicsit beszéljünk arról, hogy ilyenkor a táplálkozásod, meg egyáltalán az edzések alatt mi az, amit ehetsz, nem ehetsz, mennyire kell figyelned az életmódodról, egy teljesen egészséges életmódot folytatsz, gondolom.
Hát abban előnyben vagyok, hogy olyan testalkatom és genetikám van, hogy hiába eszek, nem nagyon tudok meghízni. Igazából annyira nem kell figyelnem így az étkezésre. Nyilván versenyt, a cukrot, meg a ilyen chipset, meg az ilyeneket hanyagolom. Szóval nem igazán szoktam a szürke hétköznapokba se enni. De szerencsére nem kell így nagyon odafigyelnem semmire, mert hogy a genetikám miatt van egy ilyen előnyöm.
Az osztálytársait szurkolnak egy-egy ilyen versenyen neked? Tehát akár néznek közvetítést, vagy ilyesmi?
Igen, szoktak szurkolni, és szoktak mondani, hogy ugye velem lesztek, meg hogy próbálom kihozni magammal a maxot, meg gratulálni szoktak a verseny végén, és ugye eredményeket szoktak látni a Instagramon, meg ilyen platformokon, ahol fel szoktam rakni, vagy a felrakja az ötös, a szövetség, és szokták látni, igen.
Pályaválasztás előtt is, vagy van már terv, hogy hová fogsz tovább tanulni menni?
Egyetemet azt még nem tudom, hogy hová fogok, de valószínűleg közgázon fogok tovább menni, hiszen az kell majd a jövőbeli munkámhoz valószínűleg.
Mi lesz az?
Hát a tőzsdén szeretnék majd tevékenykedni. Elsősorban majd én hedge fundoknak szeretnék segíteni, úgyhogy ez a legnagyobb célom, és ugye ez a közgáz kell majd, úgyhogy ennek az irányba tanulok, és próbálok fejlődni.
Mi az a hedge fund?
Az alapkezelő, szóval az ilyen befektetéseket kezeli az embereknek.
Benedek, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és jövő hét pénteken, tehát utaztok a világbajnokságra, mikor lesz maga a verseny, és mikor imádkozzanak érted hallgatóink is.
Szombaton lesz majd az első megméretetésem, ott egy elődöntő keretein belül fogok először pályára lépni, és megméretetni magamat. És hogyha az jól sikerül, akkor utána hétfő lesz majd a döntő, ami valószínűleg délelőtt fog kezdődni a vívás, és délután pedig a maradék 4 számmal.
Benedek, köszönöm, hogy itt voltál, és kéz- és lábtörést kívánom neked.
Köszönöm szépen.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Kántor Benedek, 16 éves Európa-bajnok öttusázóval beszélgettünk, aki a jövő heti Litvániában rendezett világbajnokságra készül. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 4:30-tól. Neked készül!